útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Caritas 2025-ben is elindítja hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Caritas nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskola kezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Caritas a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulást segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez a nemes ügyhöz, valamint a caritas.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására készülve hónapok óta Magdi erényeire fordítjuk a figyelmünket. A boldogávatás első tervezett időpontjáig megismertük Magdi természet szeretetét, céltudatosságát, erőforrásait, kreativitását, örömét és bátorságát. Az ezt követő időszakban Magdi vértanúságát szemléltük, most a boldogávatásig tartó időszakban a tisztaságára tekintünk, írta a Veszprémi Főegyházmegye. Magdi életének az volt a célja, hogy egészen Krisztusnak ajándékozza magát, ezért 1941. október 26-án Krisztus király ünnepén tisztasági fogadalmat tett. Ezzel szívének középpontjává tette Jézust, akinek ezáltal már nem csak barátja, hanem jegyese is lett. Jegyeséhez ragaszkodott, kizárólag Istennek szerette volna adni magát, és ez alapján hozta meg döntéseit. Ezzel Magdi a tisztaság és a hűség hiteles, igazi példaképe lett. Visszaállította az ukrán parlament a korrupció ellenes szervezetek függetlenségét. Egy olyan heves tiltakozást kiváltó törvényt írtak felül, amelynek értelmében az ukrán korrupció ellenes hivatal és a különleges korrupció ellenes ügyészség az elnökhöz közel álló legfőbb ügyész felügyelete alá került volna. 1 milliárd forintos támogatást kap a 2029-ig tartó felsőoktatási mentorprogram, mondta Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős államtitkár. A politikus közölte, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája már 16 éve működtet kortárs segítő programot. Ezt erősíteni most meg a kormány azzal, hogy stabil anyagi bázist biztosít. Magyarország nem megszorít a zavaros gazdasági háborús világhelyzetben, hanem lehetőségeket nyit a fiatalok és a családok előtt is. Ez egy valóságos családbarát adóforradalom, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a magángazdaságban már éveleje óta létezik az a lehetőség, hogy a munkaadók a saját dolgozóiknak kedvező adózási feltételek mellett havi 150 ezer forint értékben adhatnak otthonteremtési, lakhatási támogatást. Most a közszolgálatban dolgozók számára is programot indít a kormány. Évente kaphatnak nettó 1 millió forintot lakáshitel törlesztésre, vagy otthonvásárlás esetén önerőre, tette hozzá. Meseíró pályázattal bővül a Libri Talent tehetséggondozó program. A kezdősor elnevezésű írói ösztöndíj program mellett idén már a magyar íróknak és illusztrátoroknak meghirdetett Libri Talent mini pályázatra is lehet jelentkezni szeptember 28-áig. A pályázatra teljes művekkel lehet jelentkezni, 3-tól 5 éves korosztálynak szóló maximum 5000 karakteres, vagy 5 és 8 éves korosztálynak szóló maximum 12000 karakteres mesével, valamint gyermekeknek szóló silent bookkal, szöveg nélküli képes könyvvel. A Bangkokban megrendezett földrajzi olimpián Magyarország 39 országot megelőzve a 8. helyen végzett összetettben, közölte a Pécsi Tudományegyetem. A közlemény alapján a földrajzi olimpiát 2002 óta rendezik meg a Nemzetközi Földrajzi Unió égisze alatt minden évben más helyszínen. Ezúttal 47 ország nevezett és küldött indulót Bangkokba, ahol írásbeli terepi és multimédiás fordulókból állt a verseny. Végül a szombati időjárásról. Míg a Tiszántúlon és a Délalföldön többnyire gyengén felhős idő lesz, nyugat felé haladva egyre több lesz a gomoly és fátyol felhő. Legnagyobb eséllyel itt alakulhat ki zápor, zivatar. A déli délkeleti szél megélénkül, a csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között valószínű. A Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink! Wagner Ákos Eger polgármestere június 29-én jelentette be, hogy új igazgatót nevez ki az Egri Vár Múzeum élére. Novákném Lakár Zsófia a mai nappal kezdi megbízatását. Személye nem ismeretlen a Vármúzeumban, hiszen 2019-től a munkatársa, 2023-tól szakmai igazgató helyettese az intézménynek. Idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából kiváló munkáért kitüntetéssel jutalmazta elhivatottságát, magas szakmai színvonalú munkáját a város közgyűlése. Műsorunkban vele beszélget Somosvári Eszter Anna.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Novákné Makár Zsófiát, aki, amikor ez az adás elhangzik pénteken, pontosan aznap veszi át hivatalosan is az EGRI Vármúzeum vezetését.
Így van, jó napot kívánok, én is mindenkit köszöntök.
Mint minden portré műsornál kezdjük az elején, hogyan kezdődött, hogy fordult az érdeklődésed a történelem felé, a muzeológia felé?
Gyerekkorból, abszolút családi indítatásból. Ugyan érdekes, mert nekem a nagyszüleim mind természettudományos, meg a szüleim is természettudományos területen érdekeltek, meg ilyen területen dolgoztak. Erdész nagypapám van, kohómérnök a másik nagypapám, édesapám agrármérnök, aztán a természetvédelemben dolgozott, amíg nyugdíjban ment, tehát alapvetően természettudományos érdeklődésűek. Viszont a nagypapámnak, az apai nagypapámnak egy nagyon komoly művészeti könyvtára volt, ő maga is egyébként amatőr festő volt, és hát rettentő módon érdekelte az irodalom és a történelem, ahogyan édesapámat is, és igazából ők vezettek bele az olvasás világába, a történelemnek a világába, úgyhogy ez otthonról indult abszolút, már a könyvekkel gyerekkorban szívtam magamba ezt az érdeklődést, és hát volt egy nagyon erős saját egyéni érdeklődés, először még a régészet iránt, szerintem nagyon sokan így vannak ezzel, akik ezt a pályát, vagy legalábbis kulturális művészeti területen indulnak, nagyon sokakat érdekel először a régészet, aztán fordulnak valamilyen más irányba. Engem is egyébként az egyiptológia rettentően érdekelt.
Igen, az egyiptológia, meg a igen. Más, ami mindig berántja az embereket, az a középkor.
Igen, igen. Mondjuk aztán az nálam nagyon hamar megfordult, és a magyar történelem iránt, különösen akkor a újkor iránt érdeklődtem, meg az egyetemi évek alatt ezen a területen kutattam, szakdolgozatomat is kora újkori témából írtam, úgyhogy ez gyakorlatilag így gyerekkortól egy folyamatos impulzus is volt a családból, és egy egyéni érdeklődés is mellé párosult.
Miskolcon végeztél, hogy emlékszel vissza az egyetemre, milyen volt?
A Miskolc Egyetem egy nagyon, nagyon összetartó közösség, ugye mivel a várostól viszonylag távolabb működik a kampusz, ezért kicsit olyan külön világ, külön város, nyilván egyetemváros így is nevezik, tehát valóban egy külön városrész. Nagyon szerettem ezt az időszakot, egy nagyon-nagyon jó közösség alakult ki, és egyébként akik akkor történészként, illetve muzeológia specializáción végző hallgatók voltunk, majdnem mind kivétel nélkül erre a területre mentünk. Közülünk vannak többen, akik múzeumigazgatók, vagy múzeumi vezetésben résztvevő kollégák, múzeumpedagógusok, történészek, régészek, tehát tényleg ezen a területen maradtunk, és ennek ahhoz is volt köze, hogy olyan tanáraink voltak, akik egyébként a múzeumban aktív gyakorló kollégák, tudományos területen dolgozó kollégák voltak, és annak is köze van hozzá, hogy alakult egy civil szervezetünk, mi magunk alakítottuk egyetemistaként, ez a Hermann Otto Tudományos Közhasznú Egyesület volt akkoriban, és a múzeumban rendeztünk havi rendszerességgel egy olyan rendezvénysorozatot, ami műemlékekkel foglalkozott, és mindig szakértőket hívtunk meg, műemléki beszélgetések, ez volt a címe egyébként, hírlevelünk is volt, kötetet is szerkesztettünk az ott elhangzottakból, tehát volt egy nagyon-nagyon erős kötődésünk a múzeumhoz, már az egyetemi évek alatt, és ezt így nagyon aktívan gyakoroltuk, és egyébként akkor jártuk a Felvidéket, jártuk Erdélyt, a műemlékeket látogattuk, kutattunk, mindegyünkünknek ugye volt egy olyan kutatási területe, ami ehhez fűzte, úgyhogy nagyon-nagyon szép időszak volt ez az egyetemi év.
Ez olyan, mint hogyha a tanulás mellett rögtön a gyakorlatba is bele tudtatok volna kóstolni, és ami később esetleg a munkátokba, gondolom, hogy borzasztó nagy előnyt jelentett, hogy ezt már akkor ki tudtátok próbálni.
Igen, abszolút így volt. Olyannyira, hogy régészeti ásatásokon asszisztensként dolgoztunk, ugye a gyakorlatunkat azt már akkor Feld István, aki régészként a művelődéstörténet, illetve múzeológia specializáción mentortanárunk volt, a saját ásatásaira, tanásatásaira bennünket magával vitt, úgyhogy nekem is például, mint sokunknak mellette kezdődött ez a gyakorlatban átélt, megtapasztalt a múzeológiának régészeti irányában az első lépések, aztán utána egyébként én magam még az egyetem alatt is több olyan ásatáson volt szerencsém dolgozni asszisztensként, ami megint csak így a gyakorlati ismeretekkel már felvértezett, és egyébként szinte mindannyian, akik ekkor muzeológia specializáción végeztünk, dolgoztunk együtt ezeken az ásatásokon, úgyhogy ez egy összetartó közösség is volt.
És mikor ennek vége lett, akkor rögtön elkezdtél tanítani középiskolában?
Nem, ez nagyon érdekes volt, mert én már akkor kerestem a lehetőséget arra, hogy múzeumban dolgozzak, de én először ugye a doktori iskolába felvételiztem az egyetemi végzést követően közvetlenül, nappali tagozatos doktori iskolás voltam, a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának lettem a hallgatója, és azzal párhuzamosan még dolgoztam ásatásokon, és ahogyan véget ért a doktori pali képzés, gyakorlatilag az abszolutóriumot megszereztem, akkor kezdtem el tulajdonképpen középiskolában dolgozni, és ebben a 8-osztályos Miskolci Fráter György katolikus gimnázium volt az a terep, ahol nagyon sokáig a diákokkal tényleg nagyon szép éveket töltöttünk, és annak az utolsó időszak, az utolsó egy év, illetve majdnem másfél év, az pedig párhuzamos volt, mert a végén kaptam egy meghívást a Hermotu Múzeum akkori igazgatójától, a Pusztai Tamástól, hogy dolgozzak a múzeumban, és igazából nem nagyon tudtam elengedni az iskolát sem, de a múzeumot is nagyon szerettem, és így aztán párhuzamosan dolgoztam egy ideig még tanárként, és múzeumban is. Aztán sajnos el kellett engednem egyiket, mert ez mind a kettő egész embert kívánó terület.
Ahogy beszélsz róla az iskoláról és a múzeumi munkádról is, ugye átjön szerintem, ha nem is látnak, de hallanak, hogy az a szakmai iránti szeretet, illetve tisztelet, hogy még mindig örömedet lett benne, úgy emlékszel rá vissza, hogy pozitív volt, jó volt, abszolút ki tudtál teljesedni benne. Mennyire volt más egyébként a tanítás, a gyerekekkel való foglalkozás, mint az addigi munkáid?
Egy ideig én ezt ötvöztem, tehát igazából érezhető is volt, hogy nehezen engedem el, mert nagyon sok múzeumpedagógiai foglalkozást tartottam, illetve olyan projektekbe kezdtem, és akkor támogatott engem a múzeumigazgató nagyon, amik határterületek voltak, tehát kifejezetten középiskolásoknak, illetve általános iskolásoknak célzott múzeumpedagógiai kísérleti projektek, programok voltak. Az egyik egy tehetséggondozó, két éven át vezetett, akkor újító program volt, mert kifejezetten hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákoknak heti rendszerességgel tartott foglalkozásokat vezettünk. Akkor született meg nem olyan régen az a honfoglalók kiállítás, amelyet Pusztai Tamás mint kurátor jegyzett, és a kiállításhoz kapcsolódóan készült ez a pilot projekt. És ez egy nagyon-nagyon jó példa volt annak, hogy hogyan lehet ötvözni a kicsit a tanítást és a múzeumi munkát. És aztán nem csak ez a kiállítás, hanem már több más kiállítás is terepe lett annak, hogy ilyen kísérleti projekteket fogadjunk be. Utána pedig szintén tehetséggondozó céllal, de például a múzeumok belső tereinek az átalakításába vontam be úgy diákokat, hogy a belső tereket közösségi térré formáltuk együtt, bútorokat terveztünk, belső teret terveztünk, aztán ebből a kiállítás is született egyébként, és ebben még már az EGRI Egyetemnek a hallgatóit is beintegrálva, sikerült kicsit a felsőoktatást is bevonni, akkor ez is egy ilyen kísérleti projekt volt, amit a Múzeumok Országos Képzési Központjának az egyik pályázati forrása biztosított. Úgyhogy mindig mozogtam ilyen határterületeken, tehát nem csak kiállításokat rendeztünk, nem csak kutattam, hanem volt terepe annak, hogy a középiskolában szerzett tapasztalatokat, és a diákokat is bevonva új témákat hozzunk be a múzeumban, megújítsuk kicsit a múzeumi tereket, a közösségi használatot sokkal jobban erősítsük.
És ez fontos is, hiszen ugye minden intézménynél, minden közintézménynél azt látja az ember, hogy próbálja minél jobban bevonni az embereket az adott városban, nem csak az adott városban, hanem akár az egész ország területén. Mindegy, hogy színházakról beszélünk, galériákról beszélünk, és ugyanebbe beletartoznak a múzeumok is. És valóban, hogyha az ember úgy megy be, hogy ezt egy olyan térnek érzi, ami barátságos, ahol tud kapcsolódni, akkor sokkal hamarabb fog mindig visszatérni a különböző rendezvényekre.
Így van, abszolút így van. Hát ez lenne a célunk. Igen, most is.
Tehát akkor ez az egyik, amit ha elkezded, folytatod a munkádat, akkor mondjuk prioritásként kezelsz majd itt akár a Vármúzeum területén is?
Így van, azt a pályázatomban is leírtam. Ez nekem mindig nagyon fontos volt, hogy a helyi közösséget sokkal aktívabban integráljuk a múzeumi létbe, illetve a múzeumi tereket lehetőségként kínáljuk a közösségi életre. Nyilván mindezt úgy, hogy azt a szakmai tudást, meg azt a hátteret, amit egy múzeum adhat hiteles forrásként, azt adjuk. Nagyon nehéz is ez a terep, mert ugye ma közösségeket megszólítani egészen más médiumokat használva lehet, mint akár csak 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Tehát ez egy folyamatos megújulást igénylő folyamat. De azt gondolom, hogy az a varázsa pedig nem veszett el, és nem is veszhet el sohasem a múzeumnak, amit a tárgyak és az mögöttük rejtőző hiteles információk adnak, amire mindig kíváncsiak az emberek. Ugyan lehet, hogy megújult módszertannal kell ezt az információt eljuttatni, de a lényeg mégis változatlan. Tehát ez az, amit mi tudunk igazán adni, amiben csak mi tudunk adni.
Igen, és folyamatosan fejlődnötök kell mindenkinek, aki ezen a területen dolgozik, hogy az új médiumokat, az új csatornák az megtalálja, aminek a segítségével bevonja az embereket.
Így van, abszolút hosszú távon olyan fejlesztések szükségesek, amik olyan technikát, technológiát is használnak, amik akár a kiterjesztett valóságra gondolunk, a virtuális valóságra, akár az MI-ra, amik új lehetőségeket adnak a kezünkbe. Nyilván a nehézség és a kihívás egyrészt abból adódik, hogy ezeket a technológiákat professzionálisan használjuk, ezeket a technológiákat jogszerűen használjuk, illetve ezeknek azokat a buktatóit, akár jogi buktatóit is már előre kivédve, jól ismerve tudjuk használni, ami azért, hogyha belegondolunk, ma az összes kulturális területen kihívás. Tehát amikor egy eredeti művet alkot valaki, vagy legyen az akár színész, legyen az akár képzőművész, és akkor ott van szembeállítva vele az MI által létrehozott másik jellegű produktum, és szándékosan nem akarok minősíteni, akkor nyilván ez kihívás. Hogy az embereket egyrészt nyilván edukálni is kell ezekről a kérdésekről, másrészt viszont nem szabad elzárkózni ezeknek a technikáknak a használatától, csak felelősen kell őket használni.
Gyakorlatilag ez a kultúrának már most minden területét érinti, mert ugyanúgy, ahogy titeket, ugyanúgy érinti az oktatást, és így tovább.
Van.
Tehát muszáj mindenkinek. Hát nem mondom ezt, hogy felvenni a kesztyűt, mert nem harc ez, hanem inkább megtanulni, integrálni, ahogy te is mondtad ezeket a dolgokat.
Igen.
Ugyanakkor említetted azt is, hogy a lényeg az, hogy átadja az ember a tudást, hogy a régi tárgyakat és a mögöttük rejlő tudást, tapasztalatokat átadja, az ugye ugyanaz maradt. És ha visszagondolok, nekem is vannak azért még olyan emlékeim, nem tudom én, a British Museumból is, hogy azért a hagyományos tárlatvezetés is jól esik az embernek. Tehát nagyon jó kipróbálni az új dolgokat, de nagyon jó, amikor van egy olyan vezetett túrád, ahol például ott ugye nagy szabadság van, meg hát hatalmas a gyűjtemény, ott könnyű nagy szabadságot adni, hogy a túravezető maga választja ki, hogy honnan, hova kell eljutni, és mik azok a dolgok, amiket ő akkor éppen fontosnak akar kiemelni. És gyakorlatilag semmi új technológia nincsen benne, viszont láthatsz egy csomó olyan dolgot, ami még mindig érdekes lehet a hagyományos módon is akár.
Igen, a hagyományos módon, de ugyanakkor mégis megújulás, és ez számomra is cél, és most gyakorlatban is kipróbáljuk, hogy egy hagyományos átadási formával mégis célcsoportra szabva adjunk át információt. Most mi azzal kísérletezünk, hogy baba-mama múzeumi élményt adjunk. Közeledik már egyébként az Aprót Fesztivál, az általunk Aprót Fesztiválnak elkeresztelt új rendezvény, ahol ez egy fontos elem lesz. Célom volt az, hogy ezeket a célcsoportokat, kifejezetten például a kisgyermekes családokat is úgy tudjunk megszólítani, hogy a számukra is élvezhető formában történjen, akár egy hagyományos tárlatvezetése, de mégis nekik kiválogatott információkkal. És azt gondolom, hogy például ez egy olyan módszer tud lenni, amely lehet, hogy hagyományos formában valósul meg, mégis azáltal, hogy nekik célzott információkat juttat el, sokkal hatékonyabb, és talán egy későbbi múzeumlátogatást is meg tud alapozni, kap egy ízelítőt a gyűjteményből, egy kiállításból, egy egészen más szemszögből vizsgálva azt.
Igen, mert így esetleg annyira személyesnek érzi, és annyira megszólítva érzi magát, hogy bármikor szívesen visszamegy, mert egy hasonló élményre vágyik.
Így van, illetve amit én ezzel szeretnék megtanítani, az, hogyha belépsz egy kiállításba, ha végigmész egy hatalmas tárlaton, például most az Egriver történetét bemutató új kiállításunk, amelyet ugye tavaly ősszel nyitottunk meg, ez egy nem kis tárlat, hogyha valaki A-tól Z-ig szeretné végigolvasni, végig gondolni, végignézni, akkor szerintem érdemes többször visszatérni, de egy alkalommal minimum 2 órát rászán az ember, hogyha nagyon szeretné alaposan végignézni. Nyilván vannak azok a helyzetek, amikor erre nincs ennyi időd. Viszont a múzeum nem is arra való, hogy egyszer megnézzük, és aztán elfelejtsük, és rácsukjuk az ajtót, hanem arra való, hogy visszajöjjünk, gyönyörködjünk, és egy picikét töltekezzünk belőle. És én azt gondolom, hogy ezeknek pont az lenne a célja, hogy találhatsz mindig olyan részletet, amit lehet, hogy most csak azért az egy dologért fogsz megállni és bemenni abba a tárlatba. Nekem például erre, csak úgy konkrét példát mondjak, amikor Bécsben voltam ösztöndíjas kutató, akkor lehetőségünk volt a Kunsthistorisches Múzeumnak a gyűjteményeiben is akárhányszor visszamenni. És hát a Szikles Madonna számomra egy olyan kép volt, ami előtt akárhányszor visszamentem, ott mindig megálltam, és mindig eltöltöttem elég sok időt. Engem nagyon lenyűgözött az egésznek az esztétikája, a képisége, a szimbolikája, a megformálás módja, és egész egyszerűen képes voltam 10-15 perceket csak azelőtt a kép előtt tölteni. Azt gondolom, hogy ha ezt az élményt megkapja a látogató, ha ezt erre ráérez, ennek az ízére, hogy lehet, hogy én most csak azért az egy tárgyért szeretnék oda menni, és leülni, és ott megpihenni. Tehát a múzeum az nyilván egyszerre tud tudásnak a forrása lenni, és kell is, hogy az legyen, de tud egy olyan rekreációs pont lenni különböző élethelyzetekben, legyen az akár nyugdíjas korom, legyen az akár most éppen kisgyermekes, családos időszakom, vagy egyetemista korszakom, amikor más-más szólít meg, és nem az a lényeg, hogy ott 2 órát töltöttem el, és az alatt mindent elolvastam, vagy 15 percet, vagy 30-at, de gyönyörködtem és felüdültem egy festmény, vagy egy tárgynak a szemlélésében, az élmény, az a személyes élmény, és a megérintettség a lényeg benne.
Ezt szerintem ez ilyen egész Magyarországot társadalom formáló szemlélet, nem? Mert valahogy olyan nehezen engedik meg maguknak az emberek, akár azt is, hogy csak egy parkba üljön 10 percet. Igen. Nem, hogy még bemenjen, és mondjuk igen, a kedvenc tárgyát, ami esetleg egy múzeumban van, vagy adott esetben egy színházi darabot 3-szor megnézzem, mert igen, más szereposztás, vagy pont annyira tetszik benne valami, hogy még egyszer. Tehát, hogy erre valahogy úgy rá kéne vezetni az embereket, igen, hogy ez szabad, ez jó, és ez őre lesz pozitív hatással.
Igen, abszolút. Tehát, amit most mondasz, ezt nagyon, nagyon egyet tudok vele érteni, és azt gondolom, hogy valóban ez egy szemléletformálás, és az életünknek a minősége nagyon-nagyon meg tud változni ennek a szemléletformáló, vagy átformálódó szemléletnek a révén. Az életminőségünk úgy fiziológiailag, mint pszichológiailag. Tehát azért, amikor az ember egy ilyen szellemi élményt megmer magának engedni a mindennapokban, sokkal többet kap vissza belőle, én azt gondolom. Sokkal nagyobb feltöltő erővel bír, motorja lehet, kreativitásnak, munkabírásnak, nagyon sok mindennek, úgyhogy így van. Én ezt kívánom minden látogatónknak, ezt a megengedést, önmagunknak való megengedést.
Hát reméljük, hogy sikerül átvinnitek ezt a szemléletmódot, és sokan fognak a várba menni.
Novákném Lakár Zsófiával, az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatójával készült beszélgetésünket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-ös karriernapjához kapcsolódva beszélgettünk az esemény előadóival. Az adás fókuszában az önismeret és a hatékony stresszkezelés áll. Ennek kapcsán beszélgettünk Dikker Vandával, munka és szervezet pszichológus bizniszkóccsal. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Hivatalos sajtótájékoztatón mutatták be az Arteger Fest 2025-ös program kínálatát. A nyári fesztiválnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem történelmi jelentőségű főépülete a Líceum ad otthont, amely 2025-ben július 30 és augusztus 18-a között várja a művészet szerelmeseit. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, az Egri Önkormányzat és az Arteger Színház közös rendezvényének programját ismertette dr. Váci Kálmán Zoltán rektorhelyettes, Gulyás László alpolgármester és Tatár Gabriella a színház művészeti vezetője. Dr. Váci Kálmán Zoltán kiemelte, az Artegerrel való együttműködés két fontos időponthoz is köthető. Először 2016-ban készült el a Szándék című darab az egyetemmé válás kapcsán, majd a 2024-25-ös jubileumi, 250. tanév, ennek bővített változata az örökség született meg. A musical Eszterházy Károly püspök munkásságát, a líceum megépítését, valamint a nagy elődük egri tevékenységét mutatja be a közönségnek. Tatár Gabriella, az Arteger Színház művészeti vezetője elmondta, a fesztivál célja, hogy minőségi, tehetséges előadásokat mutassanak be, amelyek július 30 és augusztus 18-a között pezsdítik fel a város életét. A programban többek között olyan nevek szerepelnek, mint Udvaros Dorottya, Csákány Eszter, Grecsó Krisztián, valamint az egri szimfonikusok is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel való együttműködés kapcsán úgy fogalmazott, nagy ajándék, hogy az egyetem és az érsekség már megajándékozott minket a bizalmával, lehetőséget kaptunk az örökség musical kapcsán, reméljük jól tudunk élni vele. Augusztus 15-én és 16-án is látható lesz a darab, mondhatjuk, hogy a fesztivál koronája lesz ez a musical. Fogalmazott Tatár Gabriella, az Arteger Színház művészeti vezetője. Kihirdették a 2025-26-os tanévre vonatkozó felsőoktatási ponthatárokat. Az Eszterházy téren már 18 órától gyülekeztek a diákok, hogy együtt éljék át ezt a sorsfordító pillanatot a Pontot partin. A résztvevők játékos kvíz során tehették próbára a tudásukat az egyetemmel kapcsolatban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem immár hagyományosan a Hevesvár megyei kereskedelmi és iparkamarával közösen szervezte meg az eseményt, melynek interaktív standján a Mobidik járgány segítségével a klímaváltozásról is beszélgettek az érdeklődők. Idén összesen 3130 fő nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, amely 14%-os növekedés jelent az előző évhez képest. A legtöbben, minden második jelentkező a pedagógus képzésen kezdi majd meg a tanulmányait szeptembertől. A legmagasabb pontatárok a gazdaságtudományi képzési területen születtek, több osztatlan tanári szakpára is 400 pont feletti pontszámmal kerültek be a hallgatók. Két új szakunk is sikeresen elindul szeptembertől, a műszaki menedzser alapszakon 28 fő, a pszichológia alapszak nappali tagozatán több mint 50 fő kezdi meg tanulmányait. Pótfelvételire július 30-ától augusztus 7-ig van lehetőség. Sajtó nyilvános partnerségi esemény részeként jelentette be a szilvásváradi Ménes Gazdaság és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hogy az idei évben a Ménes Gazdaság hivatalos borai közé az Akadémia birtokborai kerültek kiválasztásra. Dr. Váci Kálmán Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektorhelyettese az eseményen úgy fogalmazott, a szőlészet és a borászat intézményünk egyik zászlós hajója, ahol magas szintű gyakorlatorientált képzés zajlik. Az általános rektorhelyettes kiemelte, az akadémia borok az egyetem számára nem csak minőségi termékek, hanem intézményi névjegykártyák is, amelyek reprezentációs funkciót is töltenek be. Cseri Dávid, a szilvásváradi Ménes Gazdaság igazgatója felidézte, hogy az egyetemmel való együttműködés immár több mint 3 éve tart, és jelentős megyei, valamint országos mérföldkőnek tartja ezt a kapcsolatot. Ennek részeként nemrégiben egy brit lovas delegáció is ellátogatott mind a Ménes gazdaságba, mind a Líceum épületébe, ami tovább erősítette az együttműködés nemzetközi dimenzióját. Július 14 és 18-a között kerültek megrendezésre a tanító és óvodapedagógus szekciók a Bolyai Nyári Akadémián Szovátán. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének meghívására dr. Szőke Milinte Enikő, az NTDI programigazgatója, valamint Szabó Anita és Takásné Szabó Melinda doktoranduszok tartottak képzéseket a tanító és óvodapedagógusok számára a jólétérzés fejlesztése az iskolában témakörben. Az óvodapedagógusok megismerkedhettek a reziliencia fogalmával, az alakíthatóságával, az érzelmi intelligencia fejlesztésével, a jólét közösségi feltételeivel és babzsákos lufis gyakorlatokkal próbálhatták ki a térbeli és időbeli orientáció fejlesztését. Külön témaként került feldolgozásra az EKE-NMHH együttműködésében kidolgozott tartalom, a média pedagógia az óvodában, ahol a beszélgetések fókusza a digitális jólétre tevődött. A tanítók szekciójában az erőszakmentes kommunikáció, a dialógus és a megértés, valamint a jólétet megalapozó feltételek kerültek feldolgozásra, de a szabálytudatra nevelés és a szorongásmentes tanulás is helyet kapott a képzésben.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Hogyan győzzük le a szorongást? A mai adásban Diker Vanda munka és szervezett pszichológus, business coach-sal igyekszünk megválaszolni ezeket a kérdéseket, illetve kiegészíteni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-ös karriernapján elhangzottakat. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szívesen, én is üdvözlök mindenkit.
Először is, mielőtt rátérnénk a karriernapon elhangzottakra, egy kicsit beszéljünk arról, hogy mit is csinál egy munkaszervezett pszichológus és egy business coach.
Alapvetően ketté választanám akkor munka és külön szervezett pszichológus, mert hogy szervezett pszichológusként inkább nagyobb cégekhez, multikhoz megyek, és kifejezetten szervezetfejlesztésre fokuszálok, ami elégedettségmérések, teljesítményértékelések, hálózatelemzés, ilyesmi, amit el kell képzelni. Munkapszichológusként viszont nem a nagy egésszel, hanem inkább egyénekkel vagy csoportokkal dolgozok együtt. Gondolok itt vezetőfejlesztésre, vagy különböző soft skill tréningekre, és a business coachság is ebbe kapcsolódik be, tehát ez igazából egy módszertan, amivel dolgozok ezekben a témákban.
És hogyan léptél erre a pályára, mikor kezdett el érdekelni ez a téma?
Maga a pszichológia az mindig is érdekelt, bár őszintén, amikor a pályaválasztásomra került sor, akkor az utolsó hétig jogász irányban gondolkoztam, és aztán döntöttem úgy, hogy nem, az mégsem nekem való, nem az az én utam, és édesapámnak volt egy nagyon kedves tanár barátnője, aki segített rávilágítani, hogy hozzám illene ez a szak, és akkor ezt jelöltem meg, és szerelem lett belőle. És végül a munka és szervezett pszichológia irányt pedig azért választottam ezen belül, mert hogy engem mindig a jövőorientáltság érdekelt, és mindig egészséges emberekkel szerettem volna foglalkozni, akiknek segítek abban, hogy a jelenlegi életük jobb legyen.
Ha már itt szóba jött a pályaválasztás és a karriernap, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is hangzott el az előadásodba.
Alapvetően a kapunyítási pánik, amiről beszélgettünk, meg a pénzügyi pánik, amit én inkább életkezdési válságnak szeretek hívni, mert hogy nem arról van szó, hogy ez feltétlenül egy ilyen letaglózó pánik helyzet, amivel nem tudunk semmit kezdeni, hanem csak megtörténik velünk, hanem azt gondolom, hogy ez egy kihívás, amivel az emberek 75%-a valójában szembesül, és ezen így vagy úgy túllépnek az emberek. És végül is az volt az előadásnak a konklúziója, hogy kétféle ember típus van, vannak, akik a stabilitást keresik az életükben, és vannak, akik pedig inkább az értelmet, tehát, hogy valami olyat csináljak, ami hasznos, és amit szeretek csinálni, és ezen a dimenzión a stabilitás és az értelem között kell megtalálnunk azt az egyensúlyt, ahol mi magunk jól érezzük magunkat a bőrünkben.
Akkor elmondható, hogy itt az önismeretnek hatalmas nagy szerepe van. Hogyan tudjuk megtalálni a számunkra megfelelő pályát?
Abszolút, tehát maga az önismeret, az önreflexió, annak hatalmas szerepe van, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez a generáció már tényleg azt látom, hogy aktívan foglalkozik ezzel. Dolgozok kamaszokkal is, dolgozok pályakezdőkkel, egyetemistákkal, és azt látom, hogy sokkal-sokkal nagyobb hangsúly van rajta, mint akár már mondjuk nekem 10 évvel ezelőtt volt, vagy az én kortársaimnak. Hogy hogyan válasszuk ki azt, hogy milyen pálya való nekünk, azt gondolom, hogy egyrészt abból, hogy mi az, amiben jók vagyunk, Tehát milyen érdeklődési köreink vannak, akár már középiskola, gimnázium alatt, az már mondjuk a reál irány érdekel, vagy épp egy humán irányba akarok elmenni, azért ezek szűkítenek, de nem feltétlenül, mert van olyan, akit mind a kettő érdekelni fog, és ebben az esetben pedig azt gondolom, hogy hozzájön a személyiségünk, sőt, hát minden esetben gyakorlatilag, mi az, ami hozzám inkább illik. Introvertált vagyok, inkább egyedülnék mondjuk egy irodában, egy gép előtt, és ne szóljanak hozzám, és nagyon szívesen leülök, és 8 órán keresztül programozok, vagy inkább beszédest vagyok, extrovertált vagyok, szeretnék emberekkel dolgozni, szeretnék folyamatosan nyüzsögni, úgyhogy talán ez a kettő, ami a legfontosabb a pályaválasztástál, hogy mi az, ami érdekel, és milyen személyiséged van, és ennek a kettőnek az ötvözete lesz az, ami majd kidobja, hogy mi az, amit érdemes csinálnod. És persze ott jön a harmadik, hogy egyáltalán milyen lehetőségeid vannak, amit mondjuk az is meghatározhat, hogy például beszélsz nyelveket, vagy akár az, hogy mondjuk lehet, hogy ha a szüleim ezt csinálták, akkor könnyebb dolgom lesz, mondjuk fogorvosként, vagy jogászként, mert már van egy olyan karrierút, ami előttem ki van kövezve. Úgyhogy talán még ez is olyan lehet, ami nyomhat alatba.
Vannak esetleg olyan szervezetek, vagy tesztek, amik segítenek megismerni saját magunkat?
Abszolút, szervezetek is, tesztek is foglalkoznak ezzel. Én akár a diszket szoktam javasolni, ami egy viselkedés tipológia, ezt azért szoktam javasolni, mert hogy nagyon egyszerű, mert csak 4 típusra osztja az embereket, tehát gyakorlatilag extrovertált, introvertált és feladatorientált, kapcsolatorientált dimenziókban gondolkodik. Ez egy könnyű felosztás, és már segíthet eligazodni, hogyha valaki mélyebbre szeretne ásni, akkor én javaslom, van egy honlap 16personalities.com, és az pedig 16 féle típusra osztja az embereket. Én például pályám kezdetén abszolút ezt használva csináltam pályaorientációt, tanácsadást a BMN, és nagyon-nagyon jól működött. De persze vannak kifejezetten karrierkócsok, akik ebben segítenek, hozzájuk is el lehet menni, és akkor tudsz egy személyre szabott tanácsadást kapni a témában.
Nagyon örülök, hogy ezt a 16 personalityt megemlítetted, mert ezt én egyébként azt hiszem ilyen 18 éves korom óta ilyen évente, fél évente kitöltöm, és nagyon érdekes, mert szinte végig ugyanazt a személyiségtípust adta ki, és az elmúlt időben ugyanennek a személyiségtípusnak az introvertáltabb verziója változott, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas ezen keresztül végignézni, hogy hogyan változik a személyiségünk.
Abszolút, és ez megfigyelhető, hogy ha végignézzük az életünket, hatalmas változások felnőtt korban már nincsenek a személyiségben, tehát csak akkor, hogyha valamilyen olyan élethelyzet, trauma ér minket, akkor történhet egy pálfordulat, egy hatalmas változás. Viszont azon kívül ilyen ehhez hasonló apróbb eltolódások lesznek, mint például, hogy igen, lehet, hogy mondjuk a 60%-nál voltam az extroverzió skálán, és akkor az még át tud billenni már az introverzióba. Én, akinek mondjuk 94% az extroverziója, nagyon valószínűtlen, hogy átkerülnék a másik oldalra, viszont vannak olyan skálák, amiben meg én vagyok inkább középen, és lehet, hogy az fog változni az életembe, bár igen, én is megcsinálom időnként, és nekem még nem került át máshova.
Neked egyébként, ha már itt tartunk, megkérdezhetem, hogy melyik személyiség típust adta ki?
A szórakoztató a neve, ahova Marilyn Monroe is tartozik, ezt jegyeztem meg, ugye ott ki szokta listázni a hírességeket, de igen, pont azt gondolom, hogy ez a típus nagyon alkalmas arra, hát amit csinálok egy csomószor, hogy trénerként kiállok emberek elé, hogy mint ahogy ma is kiállok színpadra emberek elé, tehát persze nevezhetjük szórakoztatónak, de azt gondolom, hogy fent tudja ez a típus tartani az emberek figyelmét, és ez az, amit én a szakmámban jól tudok hasznosítani. Amellett, hogy van, hogy a másik oldalon vagyok, és pszichológusi szerepemben pedig abszolút én vagyok, aki háttérbe húzódok, és a másikat hallgatom.
Ha sikerült megtalálni a személyiségtípusunkat és az érdeklődési körünket, hogyan álljunk neki a munkakeresésnek?
Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Alapvetően az első, amit szoktak csinálni az emberek, a pályakezdők, hogy felmegyek a különböző profession.hu és stb. Honlapokra, és végignézem, hogy milyen álláshirdetések vannak. Én azt szoktam javasolni, hogy ne így kezdj neki, hanem nézd meg, hogy mik azok a cégek, ahova te szívesen mennél, és hogyha kisebb cég, akkor tudsz nekik közvetlenül írni. Én így szereztem az első gyakornoki állásomat, és gyakorlatilag az volt az egyetlen munkahely a szakmámon belül, és én onnan lettem vállalkozó, akkor a tapasztalatra sikerült ott szert tennem, és azt gondolom, hogy másoknak is ez abszolút sikerülhet, és hogyha multiról is van szó, és azt mondod, hogy te itt vagy ott szeretnél dolgozni, nekik is van karrier oldaluk mindenképpen a honlapon, és meg tudod ott nézni, hogy milyen álláshirdetések vannak. Tehát én nem abból indulnék ki elsődlegesen, hogy milyen lehetőségek vannak most a munkaerőpiacon, hanem én abból indulnék ki, hogy mi az, amit te szeretnél csinálni, nézd meg, hol dolgoznál, és nézd meg, hogy van-e arra lehetőség, vagy tényleg vedd a fáradtságot arra, nyugodtan írj nekik e-mailt, mert rengetegszer visszaírnak, és pont az történik, hogy hú, akartunk már kiírni pozíciót, csak mondjuk emberhiány van a HR-en, és még nem sikerült kiírni, és nagyon örülnek, hogy valaki proaktívan jelentkezett, és oda megy, behívják, és anélkül megoldódik ez, hogy egyáltalán kiírták volna az állást.
És ha mondjuk mégis egy ilyen interjús forma valósul meg, akkor mik azok a magatartási formák, amiket mindenképpen kerüljünk, és mondjuk a stressz helyzeteket hogyan tudjuk hatékonyan kezelni?
Én azt gondolom, hogy amihez érdemes ragaszkodni, az az, hogy maradj hiteles. Tehát ne játszd meg magad, ne próbálj úgy viselkedni, amilyen alapvetően nem vagy, hiszen mostanában a cégek nagyon-nagyon gyakran nem is azt nézik, hogy neked milyen tapasztalatod, akár milyen diplomád van, mert hogy nagyon sokszor ők inkább be akarnak tanítani téged, azt fogják nézni, hogy a személyiséged illeszkedik-e a csapathoz, és előfordulhat, hogy van egy kép a fejükben, hogy ki lesz az, aki most ebbe vagy abba a csapatba be fog illeszkedni. Tehát, hogyha a személyiséged megfogja őket, akkor az összes többit pályakezdőként meg tudják neked tanítani. Főleg multis világban ez rendszeresen van, hogy nem baj, örülnek, ha tiszta lappal indulsz, még akkor is, ha ebben vagy abban nincsen tapasztalatod, mert hogy legalább akkor saját képükre tudnak formálni téged. Ez nem feltétlenül hátrány, viszont hogyha megpróbálsz ezt vagy azt behazudni, akkor az nagy valószínűséggel ki fog derülni. Viszont amit még szintén tudok mondani, amit meg nem gondolok hazugságnak, csak a készségeid jó használatának, hogy a tapasztalatodat azt át tudod helyezni egy másik munkakörből is. Tehát tegyük fel, igazából ez valójában megtörtént, én a Cinema City-ben dolgoztam pénztárosként, és aztán, amikor elmentem, és munka- és szervezetpszichológusként akartam egy gyakornoki helyre bekerülni, akkor én be tudtam írni, hogy nagyon-nagyon jól kezelek konfliktust, és kommunikálok ügyfelekkel. Nem feltétlenül olyan ügyfelekkel, mint amire ők gondolnak, mert persze nem cégekhez, nem szervezetekhez mentem ki, de az, hogy én ott a pénztárban napi szinten több száz emberrel beszéltem, és több tíz emberrel kellett vitákat, konfliktusokat megoldani, az abszolút hozzásegített ahhoz, volt egy hatalmas mintám és gyakorlatom ebbe, hogy majd később, amikor ügyfelekhez kimegyek, akkor náluk is ezt meg tudjam oldani. Tehát nem kell, hogy azonos típusú munkakörben szerez tapasztalatot, hanem gondold azt át, hogy mi az a soft skill, ami mögötte van, tehát kommunikáció, konfliktuskezelés, probléma megoldás, kitartás, stressztűrés, stb. És ezt már át fogod tudni ültetni bármilyen munkakörbe.
És ha már stressztűrés, akkor hogyan tudunk ezekkel a szituációkkal megbirkózni, ahol ilyen stressz ér minket, mint mondjuk egy állási interjúra egy nagy cégnél pályakezdőként?
Dolgozok lámpalázas zenészekkel is, és ez jutott ezzel kapcsolatban eszembe, mert sokszor ez a stressz, ez igazából valójában egy lámpaláz. És amit én erre tudok mondani, hogy a lámpalázat azt nem legyőzni, leküzdeni, hanem azt elfogadni kell. Tehát a legjobbat akkor tudjuk tenni, hogyha azt mondjuk, hogy igen, lehet, hogy én most izgulok, lehet, hogy kicsit jobban dobog a szívem, ez teljesen rendben van, sőt, ez még segíteni is fog nekem, mert hogy több vér fog jutni az agyamba, több oxigén, stb. Tehát ezt át tudom pozitívba fordítani. Nem fognak ámulni feltétlenül a testi tünetek, viszont azt már elérhetjük, hogy jobban érezzük, vagy magabiztosabbnak érezzük magunkat egy adott szituációban. Sőt, van egy gyakorlatilag egyperces trükk, ami tényleg a fiziológiánkat megváltoztatja. Mielőtt bemész az állásinterjúra, egy nagyon magabiztos pózt vegyél fel. Mert hogyha te magadat összehúzva, összegörnyedve, szorongva ülsz, akkor már csak a testtartásból a tested azt fogja érzékelni, hogy te most szorongsz, és stressz helyzetben vagy, és azokat a hormonokat fogja termelni, ami a szorongással kapcsolódik össze. Viszont, hogyha ezt megfordítod, és te kihúzod magad, széles terpezbe állsz, mosolyogsz, elhiszed, hogy oké, akkor te most készen állsz erre a kihívásra, teljesen másképp fog a tested reagálni, és azt fogja gondolni, hogy de jó, most egy kihívás előtt állok, amit meg fogok oldani, és azokat a hormonokat fogja termelni, amik a bátorságot fogják adni, és a lendületet, nem pedig a szorongást.
És hát ez munkaadó szempontból is biztos sokkal pozitívabb, hogyha egy magabiztosnak tűnő embert interjúztatunk.
Így van, és tényleg szokták, van angolban ez a fake it till you make it mondás. Azt gondolom, hogy ez abszolút működik, tehát csináld, amíg ténylegesen megtörténik. Azt gondolom, hogy ez a testünkben fiziológiailag is működik, és ez kihat a pszichés állapotunkra. Tehát, hogyha én felveszem ezt a magabiztos poszt, bemegyek, és a többiek így fognak rám reagálni, akik bent ülnek és interjúztatnak, mert azt látják, hogy de jó, bejön egy magabiztos ember. Ők is már másképp fognak hozzám viszonyulni, mert az első benyomás, az első 10 másodperc az hihetetlenül fontos.
Mik azok, amiket még esetleg figyelhetnek munkaadók?
Ez nagyon-nagyon változó annak függvényében, hogy ki az, aki interjúztat. Tehát persze fogják figyelni az első benyomást, fogják figyelni azt, hogy szimpatikus vagy-e, és nagyon sokszor pályakezdőknél mit csinálnak, mivel nincsen hatalmas tapasztalat mögötted, ezért feltesznek olyan jellegű kérdéseket, ami a jövőbe mutat. Tehát mit tennél egy szituációban, ha ez és ez történne? Hogyha mondjuk lenne egy vitád a vezetőddel, és azt gondolnád, hogy neked igazad van, hogyan kezelnéd azt a helyzetet? Vagy hogyha elrontanál valamit, de tudnád, hogy másnap munkakezdésre arra a papírra szükség van. Ezt hogyan fogod elintézni? Ehhez hasonló kérdéseket tudnak feltenni, tehát amit ilyenkor tudsz csinálni interjúzóként, hogy felkészülj, átgondolod, átnézed a munkaköri leírást, vagy magát, amit kitettek például a profession.hu-ra, ahol pontokba szedve leírják, hogy milyen feladatok vannak, milyen képességekre van szükség, és átgondolod, hogy aha, van egy olyan feladat, hogy nekem ügyfelekkel kell majd napi szinten kommunikálni. Vajon itt milyen kihívások lehetnek? Biztosan szükség lesz konfliktuskezelésre. Milyen kérdést tehetnek fel konfliktuskezeléssel kapcsolatban? És akkor el tudok indulni ezen az úton, és magamnak meg tudok néhány ilyet válaszolni, néhány szituációt már ki tudok előre találni, és akkor talán könnyebb lesz, hogyha nem váratlanul teljesen hirtelen érnek ezek a kérdések.
Ha jól tudom, akkor vezetői tréningeket is szoktál tartani, és itt az egyetemen is tartottál már korábban. Erről mesélnél egy kicsit, hogy kik vettek részt rajta, illetve hogyan zajlott?
Így van, tartottam itt is, több alkalommal voltam, mint 3 napos képzéseket tartottam a vezetőségnek, dékánok és intézetvezetők vettek rajta részt, és hamarosan úgy tudom, hogy lesz ennek folytatása is. A 3 napban az alapvezetői kompetenciákat vettük sorra, volt benne motiváció, visszajelzés, stresszkezelés, egyáltalán én, mint vezető, hol helyezkedek el. Ránéztünk a szervezeti struktúrára is, tehát egy nagyon komplex vezetőfejlesztés volt, és hihetetlenül élveztem, nagyon-nagyon izgalmas volt mind a 4x3 nap.
Vanda, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és remélem, hogy tudtunk segíteni a pályaválasztás előtt állóknak.
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!